Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform.
Üdvözlünk mindenkit, a mikrofonnál Andor Tóth Anna és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
A BlackRockot sokszor emlegetjük a kriptovilággal kapcsolatban, viszonylag hamar felismerte a kriptókban rejlő lehetőséget, és részt is vesz ebben a piacban jócskán-jócskán. Most az egyik vezetője, a BlackRock, hát egészen pontosan a digitális eszközök igazgatója, fordítsuk így a titulust, adott egy tévés interjút, és ezt a Bloomberg szemlézte, és erről fogunk beszélni a következő percekben. Még mielőtt belemennénk abba, hogy egészen pontosan mit mondott, azt ugye említettem, hogy a BlackRockot sokat emlegetjük a kriptopiac kapcsán. Valóban kriptok iránt elkötelezett, vagy a dollárjelek lobognak a szemeik előtt?
Hát ugye a BlackRock, mint a világ nem az egyik, hanem a világ legnagyobb vagyonkezelője, rendelkezik Bitcoin ETF-fel, tehát van egy termékük, ebből kifolyólag nyilvánvalóan érdekelt abba, hogy vonzóbbá tegye ezt a terméket a piac számára, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy amikor ilyen kijelentéseket tesz egy ilyen pozícióban lévő személy egy ekkora intézménynél, akkor vajon milyen érdekek húzódhatnak meg a háttérben?
Na akkor milyen kijelentéseket tett?
Itt most két vonalon vinném ezt a dolgot, mert egyrészt ugye a Bloomberg cikkben az jelent meg, hogy ez a személy, ez kockázatmentes eszköznek apostrofálta a Bitcoint, de valójában az ember megnézi ezt az interjút, akkor ez igaz, hogy ezt sugallta, de ez nem jelenthető ki ennyire egyértelműen, hogy országvilág előtt kijelentette, hogy a Bitcoin kockázatmentes, mert azért árnyaltabban fogalmazott, és beszélt némileg a kockázatokról is, habár nem a valós kockázatokat emelte ki.
De végül is a Bitcoin mellett akart állást foglalni, nem?
Teljesen egyértelműen ez egy termékértékesítő interjú volt, ahol elmagyarázta a piacnak. Ugye az ő pozíciójából itt azt gondolom, hogy hatalmas a felelősség, hogy miért nem sorolható abba a kockázati kategóriába, ahol egyébként a hagyományosan kockázatos tőzsdei eszközöket szoktuk szerepeltetni. Itt ugye elmondta, hogy nincs mögötte állam, nincsenek mögötte olyan cégek, akik bele tudnak bukni a piacba, stb. Stb. És hát ezt a részét nagyította föl, a többi részéről pedig vagy egyáltalán nem beszélt, vagy csak éppen, hogy érintelőgesen említette.
Akkor mi volt ennek az interjúnak a célja? Újat mit mondott? Mert ezt azért, aki egy kicsit is jártas a kriptok világában, az azért ezeket tudja, ezeket a veszélyeket, ezeket a kockázatokat.
Igen, hát ugye úgy állította be a Bitcoint, minthogyha ez egy alternatív monetáris eszköz lenne, és ő ezt igaziból jelen időbe emelte. Persze sokan vagyunk, akik szeretnénk, hogy azzá váljon. Fontos tudni, hogy egyáltalán nem egyértelmű az sem, hogy képes erre a Bitcoin, de ha valaha képes lesz rá, akkor is annyira messze vagyunk attól, hogy egy független, monetáris, globális eszközé váljon, hogy erről ma nem érdemes beszélni.
Egyébként korábban már beszéltünk erről, hogy válhat-e egyáltalán valaha a Bitcoin globális fizetőeszközé, és azt hiszem akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyon-nagyon kicsi az esélye. Inkább nem. Mert hogy akkor azt mondtad, hogy van már jobb alternatíva, ami esetleg azzá válhat.
Így van, és holott Satoshi Nakamotónak ugye, amikor 2008. október 31-én megjelent a koncepció, a Bitcoin White Paper, akkor ugye azt a címet adta, hogy Bitcoin Electronic Cash System. Mára azt gondolom, hogy ez a cél, ez eltűnőben van, és inkább egy digitális értéktároló szerepet tud betölteni, sőt, ezt már valamilyen formába be is tölti, és ettől nem vagyunk olyan távol. Annak van realitása, hogy néhány éven belül, 3-5-8-10 éven belül egy sokkal stabilabb eszköz legyen, és sokkal kevésbé legyen kitéve a spekulációs hatásoknak, sokkal kevésbé legyen kitéve éppen az aktuális hangulatnak az árfolyama. Azt gondolom, hogy hogy ebben hinni nem annyira utopisztikus, mint abban, hogy egy globális fizetőeszköz lesz, vagy egy globális monetáris eszköz lesz a bitcoin.
Ugye a BlackRock vezetője egyrésztről úgy emlegette a bitcoin, mint egy alternatív fizetőeszköz, viszont másrésztről beszélt arról is, hogy miért lehet a bitcoint a digitális aranynak nevezni. Na most a kettő az azért jócskán kiüti egymást.
Igen, hát ugye most már nagyon-nagyon régóta az arany nem fizetőeszköz. Olyan szempontból viszont igaza van, hogy sokkal közelebb áll a bitcoin is az értéktároló szerephez, mint a fizetőeszköz szerephez, tehát ilyen szempontból lehet párhuzamot vonni. Nyilvánvalóan megállják a helyüket azok az érvelések is, hogy miért nem egyenlő a bitcoin az arannyal, hiszen az aranynak vannak a magának a vegyületnek, az aranynak vannak más felhasználási formái, viszont véges a száma, hiány van belőle, és tartja az értékét, majd a történelem be fogja bizonyítani, hogy a bitcoinnál ez igaz vagy nem igaz, de ott logikusak ezek a párhuzamok, és valóban szembe megy azzal a kijelentéssel, hogy fizetőeszközként tekintünk a bitcoinra.
Ugye a BlackRock-kal kapcsolatban bitcoin ETF-ekről beszélgetünk, ami nem egy régóta létező termék, fogalmazzunk így. Népszerűek ezek az ETF-ek?
Igen,
azért a kriptopiacon ezek viszonylag újak.
Igen, tehát a bitcoin ETF, főleg a BlackRocknak a bitcoin ETF-je, az megtalálta a helyét a piacon, tehát elég nagy az érdeklődés. Sikerült olyan szereplőket bevonzani, illetve olyan ügyfeleket, befektetőket, akik nem vásároltak bitcoint, viszont ebben a formában elfogadhatóbb a számukra. Úgyhogy a piacon megtalálta ezzel a helyét a BlackRock. Nyilvánvalóan ő így is tekintett rá, tehát felfedezett egy új eszközosztályt, amiből újabb profitot tud generálni. Ez nem egy gonosz dolog, az ő szerepük, hogy profitot generáljanak. Ők ezt a szerepet nagyon jól betöltik, csak ezt nem szabad elfelejteni, és nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a BlackRocknak nem az a célja, hogy tanúbizonyságot adjon a decentralizáció és a pénzügyi szabadság iránti elkötelezettségéről, hanem az a célja, hogy profitot termeljen. És ebben az interjúban minden, amit mondott, az ezt támasztja alá.
A BlackRocknak van Ethereum ETF-je is, ugye?
Igen, erről is tett említést, és itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy arról nem tett semmilyen említést a BlackRocknak a vezetője, hogy milyen értékek rejlenek az Ethereumban. Nem tett említést a decentralizált alkalmazásokról, az okos szerződésekről, és ez a megközelítés is azt jelzi, hogy a hagyományos pénzügyi szektor még mindig küzd a kriptovaluták, a blokklánc technológia mélyebb megértésével, vagy lehet, hogy nem is ez a célja. Tehát amennyiben ők valóban azokat az értékeket emelnék ki, amik ebbe a decentralizált világban benne vannak, akkor ezeket is hirdetnék, és ezzel próbálnák értékesíteni az ő eszközeiket, de hát erre semmilyen jel nincsen, és semmilyen próbálkozás nincsen.
Szóval Bitcoin ETF és Ethereum ETF a BlackRocknál, erről beszéltünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották. Hallgassanak minket YouTube-on és Spotify-on, és mind a két felületen minden adásunk fenn van. Szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. A Mozaik Alpha kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!